hagyománytól az igazságig. Egy pap története. A gyermek évek. Egy 8-tagú ír családban születtem, és gyerekkorom boldog és teljes volt. Édesapám az ír hadseregben szolgált ezredesként, 9 éves voltam, amikor visszavonult. Családom szeretett játszani, énekelni és szerepelni a dublini katonai táborban, ahol laktunk. Tipikus ír, romai katolikus család voltunk. Édesapám néha ünnepélyesen letételt ágya mellé, hogy imádkozzon. Édesanyám Jézussal beszélgetett, miközben vart, mosogatott, vagy éppen elszívott egy cigarettát. Esténként általában mindannyian a nappaliban térdepeltünk, és rózsafűzért imádkoztunk. A vasárnapi misét csak súlyos betegség esetén mulasztottuk el. 5-6 éves koromra Jézus Krisztus egy nagyon is valóságos személy volt számomra, csak úgy, mint Mária és a szentek. Így könnyen azonosulok más hagyományos európai katolikus nemzetek tagjaival, illetve a hispán és filippino emberekkel, akik Jézust, Máriát, Józsefet és más szenteket mind a hit közös üstjébe vegyítik. A belvederi jezsuita iskolában, ahová általános és középiskolába jártam, belénk súlykolták a katekizmust. A többi ott tanuló fiúhoz hasonlóan már 10 éves korom előtt fel tudtam sorolni 5 érvet Isten létezésére, illetve arra, hogy miért a pápa az egyetlen igaz egyház feje. A lelkek kimentése a purgatóriumból komoly feladat volt. A gyakran idézett szavak, szent és üdvös gondolat imádkozni a halottakért, hogy bűneik alól feloldozást nyerjenek, megtanultuk anélkül, hogy tudtuk volna, mit is jelentenek. Azt mondták nekünk, hogy a pápa, mint az egyház feje, a legfontosabb ember a Földön. Amit ő mond, az törvény, és a jezsuiták az ő jobb kezei. Bár a mise latin nyelven folyt, megpróbáltam minden nap részt venni, mert kíváncsivá tett az a mély misztikum, ami körülvette. Azt tanították nekünk, hogy Istent leginkább úgy dicsőíthetjük, ha rendszeresen járunk misére. Bátorították a szentekhez való imádkozást, és az élet szinte minden területére voltak védőszentjeink. Én nem követtem ezt a gyakorlatot, kivéve amikor Szent Antalhoz, az elveszett tárgyak védőszentjéhez fordultam, mivel rendszeresen elveszítettem dolgaimat. 14 éves koromban elhívást éreztem a misszionáriusi szolgálatra. Minden esetre ez az elhívás nem nagyon befolyásolta az akkori életmódomat. A 16 és 18 év közötti időszak egy fiatal számára a legboldogabb, a legteljesebb éveket jelenti. Ez az idő alatt elég jól tanultam és eredményesen sportoltam. Édesanyámat gyakran kellett elkísérnem a kórházba kezelésekre. Várakozás közben egy könyvben a következő idézetre bukkantam rá, a Márk 10:29-30-ból. Jézus így szólt: bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit, most ebben a világban, házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Mivel fogalmam sem volt a megváltás valódi üzenetéről, úgy döntöttem, hogy valóban misszionáriusi munkára vagyok elhivatva. Próbálkozás az üdvösség elnyerésére. 1956-ban elhagytam családomat és barátaimat, és beléptem a dominikánus rendbe. 8 évet töltöttem el azzal, hogy megtanuljam, mit jelent szerzetesnek lenni, hogy tanulmányozzam az egyház hagyományait, a filozófiát, Aquinói Tamás teológiáját, és keveset a Bibliát, katolikus nézőpontból. Ami személyes hitem volt, azt a dominikánus vallási rendszer intézményesítette és ritualizálta. Az egyházi és dominikánus törvényeknek való engedelmességet a megszentelődés útjaként állították elém. Ambrose Duffy tanárunkkal gyakran beszélgettem arról, hogy a törvény a megszentelődés eszköze. Amellett, hogy szenté akartam válni, bizonyos akartam lenni örök megváltáson felül is. Megtanultam második Pius pápa tanításának egy részét, mely így hangzott: sokak üdvössége függ az imáktól és Krisztus misztikus testének e célra történő feláldozásától. Fatimának és Lourdesnek is ez az alapüzenete, hogy az üdvösséget szenvedéssel és imával nyerhetjük el. Én pedig igyekeztem ilyen módon elnyerni a magam és mások üdvösségét. A tallaki, Dublin melletti dominikánus kolostorban sok gyötrelmet okoztam magamnak azért, hogy lelkért mentsek meg. A tél kellős közepén jéghideg vízzel zuhanyoztam, és a hátamat egy kis acéllánccal vertem. A tanárom pontosan tudta, mit csinálok, hiszen az ő szigorú életmódja is része volt az inspirációnak, melyet a pápa szavairól nyertem. Kemény elhatározással tanultam, imádkoztam és vezekeltem. Megpróbáltam betartani a 10 parancsolatot és a rengeteg dominikánus szabályt és hagyományt. Külső pompa, belső üresség. 1963-ban, 25 évesen, római katolikus pappá szenteltek, és Rómába mentem, hogy az Angelicum Egyetemen fejezzem be Aquinói Tamás teológiájáról szóló tanulmányaimat. Rómában azonban megdöbbentett a külső pompa és belső üresség, ami ott fogadott. Az évek során különböző könyvek és fotók alapján kialakult bennem egy kép a Szentszékről, a Szent Városról. Ez ugyanaz a város lett volna? Az Angelicum Egyetemen az is megdöbbentett, hogy a több száz hallgató, aki reggelente az órákra özönlött, meglehetősen érdektelennek tűnt a teológia iránt. Észrevettem, hogy órák alatt Times és Newsweek magazinokat olvasnak. Azok is, akik érdeklődtek az órákon elhangzottak iránt, vagy csak diplomát akartak szerezni, vagy pedig katolikus egyházi tisztségeket akartak elnyerni hazájukban. Egy nap sétálni indultam a Kolosszeumba, hogy lábam azt a földet érintse, ahol egykor annyi keresztjén vérét kiontották. Elsétáltam a kormon levő arénába. Megpróbáltam elképzelni azokat a nőket és férfiakat, akik annyira jól ismerték Krisztus, hogy az ő hatalmas szeretete által örömmel készültek arra, hogy mágián égjenek el, vagy vadállatok falják fel őket elevene. Az élmény felett érzett örömömet azonban alaposan elrontotta néhány fiatal, akik hazafelé a buszon gúnyolódni kezdtek rajtam, olyan szavakat kiabálva, mint szemétsöpredék. Rájöttem, hogy nem azért inzultáltak, mert kiállok Krisztus mellett, ahogyan a korai keresztjének tették, hanem mert a római katolikus rendszer képviselőjét látták bennem. Ezt az ellentmondást gyorsan kivertem fejemből, de minden esetre mindaz, amit korábban tanultam Róma jelenlegi dicsőségéről, most lényegtelennek és üresnek tűnt. Rövid idővel később, egyik este 2 órán át imádkoztam a Szent Clemente templom főoltára előtt. Visszagondolva ifjúkori elhívásomra, hogy legyek misszionárius, valamint a Márk 10-29-30 százszoros ígéretére, végül úgy határoztam, hogy mégsem szerzem meg a teológiai diplomát, ami fő célom volt, amióta elkezdtem az Aquinói Szent Tamás teológiájával foglalkozni. Ez egy fontos döntés volt, de a hosszú ima után bizonyos voltam benne, hogy helyesen döntöttem. A pap, aki a konzulensem volt a diplomamunkámban, nem akart elfogadni a döntésemet. Hogy megkönnyítse számomra a diploma megszerzését, felajánlott egy dolgozatot, amit évekkel azelőtt már megírtak. Azt mondta, hogy használhatnám azt, mintha a sajátom lenne, ha hajlandó vagyok a szóbeli diplomavédésre. Ettől felfordult a gyomrom. Amit tett, hasonló volt ahhoz, amit néhány héttel korábban láttam egy parkban. Elegáns utcalányok mutogatták magukat fekete bőrcsizmában. A pap ajánlata ugyanolyan bűn volt. Ragaszkodtam az elhatározásomhoz, és az egyetemet a normál akadémiai szinten végeztem el, diploma nélkül. Amint visszatértem Rómából, hivatalos értesítést kaptam, miszerint kijelölték számomra a Corki Egyetemen egy 3 éves kurzus elvégzését. Őszintén imádkoztam a misszionáriusi elhívásomért, és nagy meglepetésemre felszólítást kaptam, hogy 1964. augusztusának végén Trinidadba, az Antillákra utazzak misszionáriusként. Büszkeség, elbukás és egy újfajta éhség. 1964. október 1-én érkeztem Trinidadba, s 7 éven át sikeres pap voltam, legalábbis római katolikus értelemben. Minden kötelezettségemet jól végeztem, és sok embert gyűjtöttem a misére. 1972-re komolyan belekerültem a katolikus karizmatikus mozgalomba. Ugyanabban az évben, március 16-án egy ima összejövetelen megköszöntem az Úrnak, hogy ilyen jó pap vagyok, és arra kértem őt, ha ez az ő akarata, alázzon meg, hogy még jobb lehessek. Aznap este súlyos balesetet szenvedtem, a fejem hátul felhasadt, és a gerincem is több helyen megsérült. Ha nem kerültem volna ilyen közel a halálhoz, kétlem, hogy valaha is kijutottam volna önelégült állapotomból. Miközben Istenhez kiáltottam fájdalmamba, a gépies, formális imádságok üresnek tűntek. A szenvedések alatt, amelyeket a balesetet követő néhány hétben átéltem, lassan kezdtem vigaszt találni a személyes imában. Nem imádkoztam többet a breviáriumot és a rózsafűzért, hanem elkezdtem úgy imádkozni, hogy a Biblia egyes részeit használtam fel. Ez egy nagyon lassú folyamat volt. Nem tudtam, hogyan haladjak a Bibliában, és az a kevés, amit az évek során tanultam róla, inkább csak az iránta való bizalmatlanságomat növelte. A filozófiában és Aquinói Szent Tamás teológiájában szerzett műveltségem semmi segítséget nem jelentett, így hát úgy indultam el megtalálni az Urat a Szentírásban, mintha egy sűrű, sötét erdőbe mentem volna a térkép nélkül. Amikor ugyanebben az évben egy új plébániára neveztek ki, megtudtam, hogy azzal a dominikánus baráttal fogok együtt dolgozni, aki korábban évekig szerzetes társam volt. Több mint két évig szolgáltunk együtt a tőlünk telhető legnagyobb odaadással keresve az Urat, Ponta Pierre város plébániáján. Olvastunk, tanultunk, imádkoztunk, és megpróbáltuk az egyházi tanításokat a gyakorlatba ültetni. Közösségeket hoztunk létre, Gasparillóban, Claxton-Bayerben, Marabellában, csak hogy a legnagyobb falvakat említsem. Katolikus vallási értelemben nagyon sikeresek voltunk. A katekizmust számos iskolában tanították, többek között az állami iskolában is. Ez idő alatt folytattam személyes bibliatanulmányozásomat, de ez nem nagyon befolyásolta a munkát, amit végeztünk. Inkább világosan megmutatta nekem, hogy mennyire keveset tudok az Úrról és az ő igéjéről. Ebben az időben a Filippi 3:10 szavaival kiáltottam az Úrhoz, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét. Közben a katolikus karizmatikus mozgalom egyre növekedett, és a legtöbb faluban megismertettük az ott élőkkel. A mozgalom kapcsán néhány kanadai keresztjén érkezett Trinidadba, hogy megosszák velünk tapasztalataikat. Üzenetükből sokat tanultam, különösen a gyógyulásért való imádságról. Mindaz, amit elmondtak, nagyon élményközpontú volt, de számomra valóban áldást jelentett, mivel hatására még inkább elmélyedtem a Szentírásban, mint az autoritás forrásában. Elkezdtem összehasonlítani egymással az igerészeket, a fejezeteket és a verseket is. Az egyik rész, amit a kanadaiak használtak, az Ézsaiás 53:5 volt. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Az Ézsaiás 53 tanulmányozása közben felfedeztem, hogy ott a Biblia a bűnnel kapcsolatban a helyettes áldozatról beszél. Krisztus meghalt helyettem. Tévedés volt részemről, hogy megpróbáltam együttműködni bűneim árának megfizetésében. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem, akkor már nem volna kegyelem. Róma 11:6. Mindnyájan tévelyektünk, mint juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ézsaiás 53:6. Az egyik konkrét bűnöm az volt, hogy gyakran nehezteltem emberekre, néha egyenesen dühös lettem. Habár bocsánatot kértem bűneimért, még mindig nem volt világos számomra, bűnös voltom abból a természetből ered, amit mindnyájan Ádámtól örököltünk. Az írás igazsága szerint nincs igaz ember egy sem, Róma 3:10, továbbá mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének, Róma 3:23. Ennek ellenére a katolikus egyház azt tanította nekem, hogy romlott természetemet, amit eredendő bűnnek neveznek, gyermekkori keresztségem eltörölte. Elmémben megtartottam ezt a hitemet, de szívemben tudtam, hogy bűnös természetemet még nem győzte le Krisztus. Még mindig ez a kiáltás tört fel szívemből, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét. Filippi 3.10. Tudtam, hogy csak az ő ereje által élhetek keresztény életet. Ezt az idézetet ráragasztottam a kocsi műszerfalára és sok más helyre. Ez volt az a kérés, amely motivált, és az Úr, aki hűséges, lassan válaszolni kezdett. A végső kérdés. Először felfedeztem, hogy az Isten igéje, a Biblia, tökéletes és tévedés nélküli. Korábban azt tanították nekem, hogy az ige relatív és szavahihetősége számos területen megkérdőjelezhető. Lassan kezdtem megérteni, hogy a Szentírás valójában megbízható. A Strong konkordancia segítségével elkezdtem tanulmányozni a Szentírást, hogy megtudjam, mit mond önmagáról. Rájöttem, hogy a Szentírás világosan tanítja, minden szava Istentől való és tökéletes. Történelmileg hű, Isten ígéretei, a proféciák, az erkölcsi parancsok, a keresztény életre adott gyakorlati tanácsok igazak benne. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen Isten embere, minden jó cselekedetre elkészített. 2 Timóteus 3.16-17. Ezt a felfedezést éppen akkor tettem, amikor ellátogattam Vancouverbe és Seattlebe. Amikor megkértek, hogy a Szent Stephen katolikus templomban előadást tartsak az imacsoportnak, témául Isten igéjének abszolút tekintélyét választottam. Ez volt az első alkalom, hogy megértettem ezt az igazságot, és beszéltem róla. Amikor visszaértem Vancouverbe, egy nagy plébánia templomban mintegy 400 ember előtt prédikáltam ugyanerről. Kezemben a Szentírással kijelentettem, hogy a Biblia Isten szava, az abszolút és egyedüli tekintély minden hitbeli és erkölcsi kérdésben. 3 nappal később Vancouver érseke James Carney az irodájába hivatott, hivatalosan elhallgattatott és megtiltotta, hogy az érsekségen belül prédikáljak. Elmondta, hogy büntetésem sokkal súlyosabb lett volna, ha nem lett volna ajánlólevelem a saját érsekemtől, Anthony Pantintól. Nem sokkal ezután visszatértem Trinidadba. Egyház, Szentírás dilemma. Mialatt még mindig Pontapierre-ben voltam, plévános, megkérték Ambrose Duffyt, aki oly szigorral tanított engem egykoron, legyen a segítőm. A kocka megfordult. Néhány kezdeti nehézség után jó barátok lettünk, és felfedezéseimet megosztottam vele is. Nagy érdeklődéssel hallgatta és kommentálta őket, ugyanakkor tudni akarta, mi indított erre engem. Benne egy összekötő kapcsot láttam dominikánus testvéreimmel, sőt az érsekséggel is. Amikor váratlanul székrohamban meghalt, mély szomorúság töltött el. Elképzelésemben Ambrose lehetett volna az, aki segít megoldani az egyház és Biblia közötti dilemmámat, amellyel már régóta küszködtem. Reménykedtem, hogy ő meg tudja végre magyarázni nekem és szerzetes társaimnak azokat az igazságokat, melyekkel nem tudtam megbirkózni. A temetésén én prédikáltam, és nagy volt a kétségbeesésem. Továbbra is a Filippi 3.10-ért imádkoztam, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét. De ahhoz, hogy többet tudjak meg róla, először magamat, mint bűnös kellett jobban megismernem. A Szentírásból 1 Timóteus 2.5. Megértettem, hogy papi közben járói szerepen, amit a katolikus egyház tanított, és ami pontosan ellentétes volt a Biblia tanításával, helytelen volt. Jól esett, hogy az emberek felnéztek rám, és hogy bizonyos értelemben bálványoznak. Bűnömet azzal magyaráztam, hogy végső soron ez az, amit a világ legnagyobb egyháza tanít, tehát ki vagyok én, hogy ezt megkérdőjelezzem. Mégis bensőmben komoly harc dúlt. Kezdtem meglátni, hogy Mária, a szentek és a papok imádása valójában bűn, de ha bár hajlandó voltam megtagadni Mária és a szentek közbenjárói szerepét, A papi hivatást képtelen voltam megtagadni, hiszen erre tettem fel az egész életemet. A küzdelem évei. Mária, a szentek és a papi hivatás csak egy kis részét jelentették annak a hatalmas küzdelemnek, amelyet magamban vívtam. Ki volt az életem ura? Jézus Krisztus az ő igéje által, vagy a katolikus egyház? Ez a létfontosságú kérdés égett bennem, különösen a Sangre Grandi szolgálatom utolsó 6 éve alatt. Gyermekkorom óta mélyen belém táplálták azt, hogy a katolikus egyház a legfőbb tekintély hitbeli és erkölcsi kérdésekben. Lehetetlennek tűnt az, hogy ez valaha is megváltozzon. Róma nem csak mindenek felett való volt, hanem mindig szentanyának nevezték. Hogyan is szállhatnék szembe szentanyával annál is inkább, mert nekem hivatalosan is részem volt abban, hogy a sákrámentumait kiosszam, és az embereket az iránta való hűségre bátorítottam. 1981-ben egy New Orleans-i plébánosnak szervezett hitújító szemináriumon tulajdonképpen újra felajánlottam magamat a római katolikus egyház szolgálatára. Mégis, mikor visszatértem Trinidadba, és ismét az élet valódi problémáival kellett foglalkoznom, kezdtem visszatérni újból Isten ígéjének a tekintélyéhez. Végül már a bennem levő feszültség egy kötélhúzáshoz hasonlított. Néha a katolikus egyházat, máskor a Bibliát tartottam abszolút tekintélynek. A gyomrom is megszenvedte ezt az időszakot, mivel érzelmeim állandóan kavarogtak. Tudnom kellett volna azt az egyszerű igazságot, hogy senki sem szolgálhat egyszerre két urat. Szolgálatomból kiindulva Isten igéjének abszolút igazságát a katolikus egyház legfelsőbb tekintélye alá kellett rendelnem. Bennem dúló ellentmondást jelképezte az is, amit a Sangre Grande templom 4 szobrával tettem. Szent Ferenc és Szent Márton szobrait összetörtem és eltávolítottam a templomból, mivel Isten törvényének a 2. parancsolata a 2 Mózes 20.4-ben kimondja, ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot. Azonban amikor néhányan ellenezték a Mária és a Szent Szív szobrok eltávolítását a templomból, a legfelsőbb tekintélyre hivatkozva ott hagytam őket. A római katolikus egyház törvénye kimondja az 1188. kánonban, a szentek tiszteletére szánt képek templomokban való kihelyezésének a gyakorlata érvényben marad. Nem vettem észre, hogy tulajdonképpen megpróbáltam Isten ígéjét alárendelni az emberek szavának. Saját tévedésem. Bár korábban megértettem azt, hogy a Biblia abszolút, magamban még mindig azzal küzdöttem, hogy megpróbáljam megőrizni a római katolikus egyház tekintélyét Isten ígéjével szemben. Még olyan kérdésekben is, ahol a római egyház álláspontja éppen ellenkezője volt a Biblia tanításának. Hogyan volt ez lehetséges? Mindenek előtt ez saját tévedésem volt. Ha elfogadtam volna a Biblia abszolút tekintélyét, akkor Isten igéje arra kényszerített volna, hogy adjam fel papi közbenjárói szerepemet, de az túl értékes volt számomra. Másodszor soha senki nem kérdőjelezte meg papi tevékenységemet. A tengeren túlról is jöttek keresztjének, akik részt vettek a misén, látták a szent olajat, a szentelt vizet, medálokat, szobrokat, miseruhákat, szertartásokat, és soha egy szóval sem ellenezték. A római egyház lenyűgöző stílusa, szimbolizmusa, zenéje és művészi érzéke nagyon magával ragadó volt. A tömjén nem csak bódító, illatú, de az elmét is elvarázsolja. A fordulópont. Egy napon egy hölgy kihívás elé állított. Ő volt az egyetlen keresztény, aki papi szolgálatom 22 éve alatt megszólított az evangéliummal. Ezt mondta. Maguk római katolikusok csak külsőségekben tisztelik Istent, de az ő erejét megtagadják. Ezek a szavak sokáig zavartak, mert a fények, a zászlók, a népzene, a gitárok és a dobok nagyon kedvesek voltak számomra. Valószínűleg egész Trinidadban nem volt még egy pap, akinek olyan színes miseruhái és palástjai lettek volna, mint nekem. Egyszerűen nem vettem észre, ami a szemem előtt volt. 1985. októberében Isten kegyelme erősebbnek bizonyult, mint a hazugság, melyben élni próbáltam. Barbadosra mentem imádkozni, a kompromisszum miatt, melybe belekényszerítettem magam. Ekkor már tényleg úgy éreztem, hogy csapdába kerültem. Isten ígéje valóban abszolút, csak neki szerettem volna engedelmeskedni, de ugyancsak Isten előtt fogadtam engedelmességet a katolikus egyház legfelsőbb tekintélyének. Barbadoson elolvastam egy könyvet, amely az egyház bibliai jelentését magyarázta, mint a hívők közössége. Az új szövetségben semmilyen utalás nincs hierarchiára, a laikusok fölött uralkodó klérus fogalma ismeretlen. Inkább, ahogyan az Úr maga mondta, egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Máté 23:8. Az egyház bibliai jelentésének közösségként a megértése szabaddá tett arra, hogy elhagyjam a római katolikus egyház legfelsőbb tekintélyét, és egyedül Jézus Krisztusnak, mint Úrnak rendeljem alá magamat. Kezdett világossá válni számomra, hogy a bibliai értelemben a püspökök, akiket a katolikus egyházban ismertem, nem voltak bibliai keresztjének. Legtöbbjük nagyon kegyes volt, elkötelezett Mária és a rózsafűzér iránt, hűséges Rómához, de egyiküknek sem volt halvány fogalma sem a megváltás befejezett művéről, hogy Krisztus munkája befejeződött, s hogy a megváltás teljes és személyes. Mindannyian bűnért való vezeklésről prédikáltak, az emberi szenvedésről, hallásos tettekről, de ez a megváltás emberi útja volt, s nem a kegyelem evangéliuma. Isten kegyelméből felismerhettem, hogy sem a cselekedetek, sem a katolikus egyház nem tudnak üdvözíteni. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Efézus 2:8-9. Újjászületve 48 évesen. Amikor rájöttem, hogy Jézus Krisztusban való élet lehetetlen úgy, hogy közben hű maradok a katolikus tanokhoz, kiléptem a katolikus egyházból. 1985. novemberében elhagytam Trinidadot, de csak a szomszédos Barbadosig jutottam el. Egy idősebb házaspárnál szálltam meg, és közben az Úrhoz imádkoztam egy öltönyért és annyi pénzért, hogy eljuthassak Kanadába, mert csak nyári ruhám volt, és mindössze néhány száz dollárom. Az Úr mindkét kérésemet meghallgatta anélkül, hogy bárki másnak is beszéltem volna szükségeimről. A 40 fokos trópusi időjárásból havas, jeges időbe csöppentem Kanadában. Egy hónapot töltöttem Vancouverben, majd az Egyesült Államokba utaztam. Most már bíztam abban, hogy az Úr majd gondot fog viselni szükségleteimről, hiszen ott álltam 48 évesen új élet küszöbén, gyakorlatilag egyetlen fillér nélkül. Nem volt tartózkodási engedélyem, jogosítványom, semmiféle ajánlásom, csupán az Úr volt velem és az ő igéje. 6 hónapot töltöttem egy keresztény házaspárnál, egy Washington állambeli farmon. Vendéglátóimnak elmagyaráztam, hogy kiléptem a római katolikus egyházból, elfogadva Jézus Krisztust és a Bibliát tökéletes kijelentésként. Elmondtam nekik, hogy döntésem feltétel nélküli, végleges, visszafordíthatatlan és elszánt. A hangzatos szavak nem hatották meg őket, sőt, sokkal inkább tudni akarták, hogy van-e bennem bármiféle keserűség vagy sem. Imádkozva és együttérzően gondolkoztak, annál is inkább, mert ők maguk is átalmentek ugyanezeken, és pontosan tudták, hogy milyen könnyen megkeseredhet az ember. 4 nappal azután, hogy megérkeztem otthonukra, Isten kegyelme által kezdtem meglátni azt, hogy a megtérés a megváltás gyümölcse. Ez azt jelentette, hogy már nem csak bocsánatért könyörögtem az Úrhoz, amiért annyi éven át kompromisszumban éltem, hanem elfogadtam az ő gyógyítását is, ott, ahol a legmélyebb sebeket kaptam. 48 évesen végre, egyedül Isten igéjének tekintélyére hivatkozva, kegyelemből elfogadtam Krisztus helyettesítő kereszt halálát. Ővé legyen a dicsőség ezért. Miután ez a keresztény házas pár és családja mind fizikailag, mind lelkileg rendbehozott, az Úr megajándékozott egy feleséggel, egy hitben újjászületett, intelligens elbűvölő asszonnyal, Linnel. Együtt mentünk a Georgiai Atlantába, ahol mindketten állást kaptunk. valódi misszionárius, valódi üzenettel. 1988. szeptemberében elhagytuk Atlantát, és Ázsiába mentünk misszionáriusként. Ez egy olyan mélyen gyümölcsöző év volt az Úrban, melyet korábban el sem tudtam volna képzelni. Számos nővel és férfival ismertettük meg a Biblia feltétlen tekintélyét, Krisztus halálának és feltámadásának erejét. Elámultam, hogy Isten kegyelme mennyire hatékonyá teszi a szolgálatot, ha kizárólag a Szentírás segítségével mutatjuk be Jézus Krisztust. Ez ellentétben állt a katolikus hagyományok sokaságával, melyek elhomályosították papi szolgálatom 21 évét Trinidadban. 21 év, mely alatt nem ismertem az igaz örömhírt. A Róma 8.1.2 szavai tudják leginkább megmagyarázni, hogy milyen az a bővölködő élet, melyről Jézus beszélt, s amelyet most én is élhetek. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított engem Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől. Nem csak, hogy kiszabadultam a római katolikus rendszerből, de Krisztusban újjászülethettem. Isten kegyelme és csakis az ő kegyelme által volt lehetséges, hogy halott cselekedeteimből új életre juthattam. Bizonyságtétel a kegyelem evangéliumáról. Még 1972-ben, amikor néhány keresztény arról beszélt nekem, hogy Isten meggyógyítja testünket, mennyivel nagyobb segítséget jelentett volna, ha elmagyarázzák nekem, milyen tekintély alapján igazul meg Isten előtt bűnös természetünk. A Biblia világosan tanítja, hogy Jézus meghalt helyettünk a kereszten. Ezt nem tudom jobban kifejezni, mint az Ézsaiás 53.5 szavaival. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ezek a szavak 750 évvel Urunk keresztre feszítése előtt íródtak. Röviddel a kereszt áldozat után az 1 Péter 2.24 kijelenti. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mivel bűnös természetünket Ádámtól örököltük, mindannyian vétkeztünk és hiával vagyunk Isten dicsőségének. Hogyan is állhatunk meg egy szent Isten előtt, ha csak nem Krisztusban, és hogyan ismerhetjük el, hogy ő halt meg helyettünk, holott nekünk kellett volna meghalni. Az újjászületéshez szükséges hitet Istentől kapjuk, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy Krisztust helyettes áldozatként ismerjük el. Krisztus fizette meg az árat a mi bűneinkért. Ő bűntelen volt, mégis keresztre feszítették. Ez az evangélium igaz üzenete. Elég egyedül a hit? Igen. Az újjászületett hit elég. Az Istentől született hitből jó cselekedetek származnak, beleértve a bűnbánatot is. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, melyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Efézus 2.10. A megtérés által, Isten erejének segítségével félretesszük korábbi életformánkat és korábbi bűneinket. Ez nem azt jelenti, hogy többé már nem tudunk vétkezni, hanem hogy a helyzetünk Isten előtt megváltozott. Isten gyermekeinek neveztetünk, mert valóban azok vagyunk. Ha vétkezünk, az egy személyes probléma az Atyával, amelyet megoldhatunk, de a kegyelemből nem eshetünk ki, mert az örökre szól. A zsidó 10.10-ben olyan csodálatosan fejezi ezt ki a Biblia. Az ő akarata szentelt meg minket, Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Krisztusnak a kereszten befejezett munkája elegendő és teljes. Ha egyedül ebben a befejezett váltságban bízol, akkor a Szentlélek által új életet kapsz ajándékba, újjá fogsz születni. Mostani szolgálatom. Az Úr azt a munkát készítette el számomra, hogy evangélistaként működjek az Egyesült Államok északnyugati részén. Amit Pál zsidó társairól mondott, én ugyanazt mondom szeretett katolikus testvéreimről. Imádkozom értük, s szívemnek vágya, hogy ők is üdvözüljenek. Tanúsíthatom róluk, hogy buzgók Isten iránt, de lelkesedésük nem Isten igéjére alapszik, hanem egyházuk hagyományaira. Ha megértitek azt az odaadást és vívódást, ami egyes Fülöp-szigeteki és dél-amerikai testvéreink vallásosságát jellemzi, talán megértitek azt is, hogy miért kiáltok így. Uram, adj nekünk együttérzést, hogy megértsük annak a keresésnek a fájdalmát és gyötrelmét, amellyel testvéreink próbálták tetszésedet elnyerni. Ha megértjük a katolikus szívekben rejtőző fájdalmat, akkor vágyódni fogunk arra, hogy elmondjuk neki Krisztus kereszten elvégzett munkájának jó hírét. Vallomásom rámutat arra, hogy milyen nehéz volt katolikusként feladni az egyházi hagyományokat, de ha az Úr ígéjében ezt kívánja tőlünk, akkor meg kell tennünk. A katolikus egyházat jellemző vallásos formák nagyon megnehezítik egy katolikus ember számára azt, hogy megértse, hol is van az igazi probléma. Mindenkinek el kell döntenie, hogy milyen autoritás által ismerjük meg az igazságot. Róma azt állítja, hogy az igazság egyedül csak az ő tekintélye által ismerhető meg. Saját szavaival ezt mondja a 212. kánon első fejezetében. A keresztény engedelmesség arra kötelezi a keresztényeket, hogy saját felelősségük tudatában hűségesen kövessék azt, amit a szentséges pásztorok, mint Krisztus képviselői kijelentettek a hit tanítóiként, vagy eldöntenek az egyház vezetőiként. Mégis a Biblia szerint Isten ígéje maga az a tekintély, amely által az igazság megismerhető. Az emberi hagyományok késztették a reformátorokat, hogy kijelentsék egyedül a Biblia, egyedül a hit, egyedül a kegyelem, egyedül Krisztusban és egyedül Istené a dicsőség. Miért mondom el mindezeket? Ezeket az igazságokat azért osztom meg veletek, hogy ti hallgatók is megismerjétek az üdvösség isteni útját. Katolikusokként alapvető hibánk, hogy azt hisszük, valahogyan saját erőnkből képesek vagyunk válaszolni arra a segítségre, amelyet Isten felkínál nekünk, hogy igazakká legyünk előtte. Ezt a feltételezést, amelyet sokan éveken keresztül magukkal hordoznak, világosan leírja a katolikus egyház kártéja. A kegyelem az a segítség, amit Isten ad nekünk, hogy válaszoljunk azon elhívásunkra, hogy Isten örökbefogadott fiaivá váljunk. Ezzel a gondolkodással tudatlanul is egy olyan tanításhoz ragaszkodtunk, melyet a Szentírás folyamatosan elmarasztol. A kegyelem ilyenfajta meghatározása az emberi elme szüleménye, mivel a Biblia sok helyen kinyilvánítja, hogy a hívő a következő módon igazul meg Isten előtt. Cselekedetek nélkül, Róma 4.6, a törvény cselekvésétől függetlenül, Róma 3.28, nem cselekedetekért, Efézus 2.9, és Isten ajándéka ez, Efézus 2.8. Az a próbálkozás, hogy a hívő válaszát saját üdvösségének részévé tesszük, és a kegyelmet segítségként értelmezzük, egyszerűen megtagadja a bibliai igazságot. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem. Róma 11.6. Az egyszerű bibliai üzenet szerint az igazság ajándéka Jézus Krisztusban valóban egy ajándék, mely a kereszten bemutatott tökéletes áldozatra épül. Ha pedig az egynek elbukása által lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Róma 5.17. Úgy van tehát, amint maga Jézus Krisztus is mondta, hogy ő a hívő helyett halt meg egy a sokakért. Márk 10.45. ő életét adta váltságul sokakért. Ahogyan ő kijelentette, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Máté 26-28. Ezt hirdette Péter apostol is, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket. 1 Péter 3.18. Pál apostol tanítását a 2 Korintus 5.21 foglalja össze, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Kedves hallgató, a Biblia világosan hirdeti ezt a tényt, amelynek elfogadását most Isten parancsolja. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.